A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Becsey Zsolt közgazdász volt, európai parlamenti képviselő.
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hát beszélgetésünk apropóját a uniós csúcs adja, illetőleg a 7 éves keretköltségvetés, továbbá az uniós helyreállítási alap mindháromszorosan összefonódik, de egy kedves hallgatók is képbe legyenek. Ugye most a 7 éves költségvetésnek a elfogadása már régóta húzódik, ilyenkor általában, mármint ebben az időszakban már azért volt az Európai Uniónak költségvetése, nem?
Igen, az eddigi menetrendek szerint a 7 éves költségvetést a kezdési év előtti év elején megpróbálták már rendbe vágni, most gyakorlatilag kevesebb, mint 6 hónapunk van arra, hogy elinduljon, hiszen a legalábbis a commitmentek, tehát a kötelezettségvállalások szintjén az év végén befejeződik a költségvetés, hát utána még 2 évig vagy 3 évig bizonyos elemeket le lehet hívni, bizonyos elemeket nem nagyon. Úgyhogy most ugyanez volt 13-ban és a 14-ek kezdődött költségvetéssel, hogy az utolsó 13-as évben volt, született meg a politikai kompromisszum, de az sem húzódott át ilyen mértékben az év második felére. Úgyhogy én, ahogy most éppen néztem a bizottság remélt menetrendjét, azt hiszem, hogy olyan január-február körülre születnek meg csak azok a jogszabályok, amik ilyenkor szükségesek politikai döntések után ahhoz, hogy el tudjon indulni a tervezés.
Okoz ez valamiféle technikai zűrzavart, vagy pedig az uniós projektek amúgy folytatódhatnak tovább?
Hát ha megvan a politikai kompromisszum, akkor talán az űrzavart nem okoz, de technikailag biztos, hogy lesz gond, mert az egyes alapokról, sorokról nagyon sokszor jogszabályt kell elfogadni, például a különböző fejlesztési alapokról is mindig van egy rendelet, amit el kell fogadni, annak végig kell menni a parlamenten, a tanácson, ki kell hirdetni, és a többi. Ezek azért nem szoktak 2 hónap alatt megszületni és kihirdetésre kerülni, tehát mindenféleképp lesznek ebben azért csúszások, de ugye erre is föl van készülve minden rendszer, mint egy tagállami költségvetésnél, itt a 7 évesnél is, hogy akkor más nem 1/12-delnek, tehát az előző évi költségvetést havonta addig viszik tovább, ameddig életben nem lépnek jogilag.
Tehát nagyjából, mint egy nemzetállami költségvetés.
Így van, nagyjából erről van szó, de szerintem valami óriási hajrával a parlamentben és egyebekben meg fogják majd hozni a különböző kifizetési alapokról szóló jogszabályokat is még valahogy karácsonyig.
Évente átlagosan mekkora összegben részesedtünk, ha megnézzük a jelenleg még hatályos 2020-ig tartó uniós büdzsét, mi magyarok?
Ugye azt szokták mondani, hogy mi eddig az utolsó 2-7 éves költségvetési ciklusban az Isten kegyeitjei voltunk, ugye ebben a most kifutóban a nettó mérlegünk nekünk a legjobb a teljes tagállami kurzusban, a Darvas Zsoltnál múltkor láttam éppen Brüggelben, ugye a 4% körülbelül a nettó pozitívum, tehát amit befizettünk és amit kapunk, azt szokták mondani, hogy ilyen 33-35 milliárd körül kapunk, és mondjuk ennek megfelelően ugye a GDP-nek, mondjuk a GNI-nak az 1%-át fizetjük be, ez 1 vagy 1,5 milliárd közötti összeg. Úgyhogy lényegében nagyon sokat kaptunk.
Forintban átszámolva...
Évente persze, bocsánat, egyébként 7 év alatt akkor 7,5-8 milliárdot
tehát fizetem. Akkor forintban számolva nagyjából csúcsidőszakban megvan az a 2000 milliárd forint, hát nagyjából egész évből kohéziós alap plusz agrárdotáció?
Igen, így van. Mert hát, amit befizetünk, azt nem szabad nézni, hogyha bruttóban nézzük, hogy mit kapunk, akkor azért ez megvan.
Nézzük a következő 7 éves keretköltségvetésnek az elveit, miben lesz más, mint a most kifutó, meg hát a mögöttünk lévő ugyancsak 7 éves időszak, sok mindent hallani erről Brüsszelben.
Igen, hát voltak különböző javaslatok, volt a 2018-as eredeti Juncker bizottságféle javaslat, és most május végén a jelenlegi von der Leyen bizottság is benyújtott egy javaslatot, de ez már együtt nyújtotta be az egyéb, majd biztos szóba kerül új generációs javaslattal. És amennyire lehetett látni, még a személyes találkozók és alkuk kapcsán február-március elején is nem nagyon tudtak még a befizetéssel sem dűlőre jutni, nem vagy arra, hogy azzal, hogy mire költik el. és az látszik, hogy általában az alapköltségvetésre mondom, ami ugye a 7 éves költségvetésnek az alapja, úgy évente a GNI 1%-ából nagyon hosszú ideig nem nagyon akartak engedni a befizetők, sőt, még ott a befizetés oldalon arról is vita volt egész mostanáig, hogy ha megszűnik az angol visszatérítés, akkor erre hivatkozva a 4 fösvény vagy smucig államokja, akik ugye az angol befizetési visszatérítésre híres szecsőre akarom a pénzemet vissza. Logikára kaptak szintén könnyítést, hogy akkor most azok eltekintsenek a saját könnyítésüktől, de az egy nagyobbik probléma volt, hogy gyakorlatilag az 1%-os GNI alapú éves költségvetést is jegyek, hogy akkor 7 évre a 7%-osból nem nagyon akarnak engedni. Ugye ezért is most a legutolsó javaslat is olyan 1100 milliárd euró körül mozog, ami reál értékben 7 évről 7 évre vonatkozóan hát nem sokat nő, csak amit az unió gazdasági növekedése enged, számszerűen annyival nő. Tehát apropó, ez már a smucisnágnak egy része, hogy alapvetően most a pandémia nélkül is vesszük. Még az, amit hogyha már öreg mohikánok vagyunk, ugye a 92-es Edinburgh-i jel meg 1,27-et mutatott, az pont az EU bővítés után, 2004 után azt is visszavették 1%-ra gyakorlatilag költési szinten. Tehát kicsit arányaiban majdnem vissza is lép a költségvetésnek a fő összege.
Apropó, mit jelent a Brexit, egészen pontosan britek kilépése az uniós költségvetés számára?
Valaki ugye azt mondta, hogy a fő költségvetésnél ez 18%, tehát a fő összegnél, a mérleg fő összegnél. Én egyszerűen nézegettem az úgynevezett pénzügyi éves jelentéseket a bizottságnál, és azt mondja, meg kellett állapítanom, hogy a visszatérítésekkel együtt ugye nagyon keszekusz a világ volt, de a britek soha nem fizettek a GDP, a GNI-juknak, mindig azt kell mondani, GNI, ugye az alapján számolják a dolgot, ami nekünk nagyon hasznos, mert nekünk az 4-5%-a kisebb, mint a GDP-nk. Tehát a GNI alapon soha senki nem fizetett a végén nettóba az adókapuk után 0,5%-nál többet, tehát sem a britek, sem a németek, de mondjuk ők voltak a csúcson. Még amikor a Thatcher föllázott, ha nem lett volna nagy brit visszatérítés, akkor lett volna az ő GNI-juknak mondjuk a 3/4 vagy 1%, aztán a mindenek csúcsa a briteknél. Tehát nettóban nem esett ki annyi, mint mérleg főösszegben.
Még egy gondolat erejéig ragadjunk ennél a témakörnél le. Milyen lesz az Európai Unió, valamint a britek kapcsolatrendszere? Mit lehet tudni?
Én amennyire a sajtóban nyomon követem a dolgokat, egyre rosszabb a helyzet. Szerintem egyre jobban érik annak az eshetősége, már ugye 6 hónapon belül vagyunk, de hát sok minden szabály azért van, mert ha közös a politikai akarat, akkor át lehet lépni, hogy valamikor október-november körül újabb egy évre meghosszabbítják ezt az egyéves átmeneti időszakot, hiszen nagyon messze állnak egymástól a gondolatok és a kapcsolatok. Én amennyire érzékelem a britek, bár ott egy nagyon stabil alsóházi többsége van Johnsonnak, de az elképzeléseiket egyelőre Brüsszelből nagyon visszaverik, és ők azt gondolják, hogy igazándiból ők tudják meghatározni a jövendő kapcsolatrendszert, tehát Vámuniót is akarnak, de Észak-Írországot is meg akarják tartani, tehát nincs még igazán döntés arra, hogy milyen lesz az új szerződés, holott ugye a 2 éves átmenet végén gyakorlatilag ki se lehetett volna lépni, hogyha nincs meg egy új kapcsolatokról szóló szerződés Lisszabon alapján, tehát már ez is új, hogy tovább léptünk, tehát elmúlt egy évben gyakorlatilag minden haladt tovább a lényegi kérdéseket, belső piaci hozzáférés, költségvetési hozzájárulás, mint eddig. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig nincs ebben megállapodás. Amit a britek szeretnének, az az, hogy egy olyan megerősített szabadkereskedelmi megállapodás, ami nem teljesen vámunió, hogy megőrizhessék azt, hogy ők kötnek önálló szabadkereskedelmi vagy annál mélyebb megállapodást harmadik féllel az EU nélkül, ez ugye Vámunióban nem lehetséges. Amerikaiak felé kacsinkatnak a volt angol száz gyarmatok felé, tehát India, Ausztrália, Kínával is szeretnének valószínűleg ilyen-olyan külön megállapodást, amit az EU nem tud megkötni. Általában vannak is erről már tárgyalások az amerikaiakkal is, színfalak mögött, ott is még nagyon messze állnak a brit-amerikai viszonyok, pedig ha valakivel Európában meg tudnak az, amik egyezni, az a britek lesznek, ha már az egész kontinensen nem tudnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a briteknek ami eddig kiszivárgott, az az elképzelésük, hogy pont a gazdasági szabadságra való elveikre hivatkozva, tehát a klasszikus Ricardo elvekre hivatkozva, nem akarnak olyan szigorú környezetvédelmi és szociális normákat a megállapodásba, amiért cserébe viszont hozzáférhetnének kvázi a belső piachoz, és a jól érzékelem a Barnier vezette uniós tárgyaló delegáció meg azt mondja, hogy ez unfair lenne egy kvázi belső piacon, hogy ők jóval kisebb környezetvédelmi, szociális vagy egyéb ellenőrzési normákkal futnának ki a pályára, úgyhogy még én amennyire látom, nagyon messze vannak a politikai áttöréstől. Az, hogy most személyesen tudnak a tárgyaló delegációk és a vezetők egymással tárgyalni, sokan nyáron előre aladást látnak, nem tudom.
Visszatérünk a uniós...
De egyébként a 7 éves költségvetést az annyiba érintheti, hogyha a britek mégis kérik, és nyilván megkapják a plusz egy éves átmeneti rezsimet, akkor meg egy évig jövőre fizetni fognak. És az nettóban azért egy pár milliárd eurót mégiscsak hoz a konyhára.
De maradunk is ennél a témakörnél, ha már szóba került a Next Generation EU. Ez ugye az uniós helyreállítási alap, helyreállítási tervnek az elnevezése. 750 milliárd eurós kötvénykibocsátásról beszélünk, amely ugye elméletileg a koronavírus járvány hatásainak gyors enyhítése és a gazdaság mielőbbi talpraállítása érdekében jönne, mint alap. Ugye elméletileg ez beépül a 7 éves költségvetésbe, tehát nem náluként funkcionál majd. Ez
igen,
a szoba fog összeg.
Jöttem, olvastam is egy elemzés, de eddig is tudtuk, hogy az EU nem vételezhet be pénzt és adhat ki pénzt csak költségvetésen keresztül, mint EU. Ugye, mint tagállam, a tagállamoknak vesz föl a bizottság pénzt, hát ugye nekünk is vett föl, amikor az IMF-el együtt megfinanszíroztak a 2008-as beomlásunk kapcsán, meg az ESM és egyéb kapcsán tagállamnak tudnak fölvenni kedvezményesen pénzt. Eddig az is persze társ szerzőként nagyjából az IMF-fel javarészt, ugye ez a 2008-13-as időszaknak volt a zenéje, de elvileg nem adósodhat el, mint EU. Nem vehet föl önmagának, mint EU hitelt, és én láttam is jogi elemzéseket, akik azt mondták, hogy ez az alapszerződés szerint kétes is, hogy az Unió most úgy dönt, persze a politikai döntés van, akkor minden lehet, de kétes az, hogy fölvegyenek hitelt.
És ennek mert ilyen még nem volt az Európai Unió életében, mint amiről beszélünk.
Nem
ugye,
volt, hogy... én meg kellően öreg vagyok ahhoz, hogy emlékszem a kezdő diplomata koromból, 92-3-ból, a Delors próbálkozott, amikor Maastricht kapcsán ugye nagy forradalmi változások voltak, hát létrejött hárompilléres unió, elfogadták Maastrichttal a gazdaság és monetáris uniót, hogy akkor bevezesse azt, ugye ő akkor hozta be a 7 éves költségvetéseket Delors, tehát sok minden forradalmi helyzet volt, és akkor megpróbálkozott azzal, hogy a transeurópai networkökre, tehát bizonyos dolgokra eurókötvény kibocsátással gyakorlatilag hitelt vegyen föl, hiszen az is, hogy gyorsan kellett a pénz, hogy építsünk egy TGV-t vagy egy szuperautosztrádát, és ugye lassabban fizetnénk vissza, tehát nem erőltette ő sem a költségvetésben ennek a beszuszakolását, és akkor a tagállamok, emlékszem rá, akkor meg ilyen mitterrandok kólok voltak, ezelől elzárkoztak, és azóta senki nem mert előhozni. Ha belegondolunk, még a 2008-9-es válság sem volt egy 10 filléres ügylet, de ott sem voltak hajlandók, mint unió eladósodni, csak a tagállamnak vettek föl fizetési problémákra pénzt, mint a második-harmadik mentőcsomagnál a görögöknek, hogy az elsőt maguk az erőzónatagok dobták össze, tehát ettől mindenki a lehető legjobban elzárkózott.
És most miért nem lehet ugyancsak ezt az elvet alkalmazni, mert hogy összedobják az Európai Uniós tagállamok a szóban forgó tétet, hiszen azért alapvetően a világ leggazdagabb térségéről beszélünk.
Egyszerűen szerintem arról van szó, hogy most a divergencia olyan erős lett az Európai Unióban, hogy a déli tagállamok egyre drágábban tudnak összedobni is pénzt, bedobni is. Mert azt is nekik ugye eleve költségvetési hiányokkal rendelkeznek, és valószínűleg ez a pandémia hiány ez nem is egy éves vagy kettő, mint 10-ben volt. Tehát már önmagában a saját a jelenlegi helyzet szerint futó költségvetési hiányaikat is néhányan nagyon drágán tudják a piacról finanszírozni, tehát olaszok, portugálok, görögök. Ugye a görögök is most már 2018. augusztusa óta kint vannak a piacon, tehát az megújítás majd piacról veszik fel. Akkor elengedték a kezüket a három lépcsős Schäuble-félre fogyókúra után, és ők is piacról finanszírozzák magukat. És valószínűleg ez, hogy dobjuk össze, hogy az első görög csomagnál is az olaszoknak is be kell dobni pénzt, mint eurozóna tag, ezt egyre drágábban tudják csak megcsinálni, és ezért jött az az ötlet, amit egyébként még Soros a 2008-as válság környékén is mondott, hogy közös eurókötvény, közös adósságfinanszírozási kötvény dobjunk be, nem a meglévő adósságokra és a költségvetési hiánya növő, hogy mondjam, alapadósságokról beszélünk, hanem egy újról, tehát friss pénzhez úgy jussunk, most gyorsan, és majd 30 év alatt törlesztjük le, hogy mint EU összességében bocsátunk ki pénzt, és ugye ebben a logika az van, hogy ezzel a hát nem teljesen jó paritású és felárral rendelkező országokat mentesítjük, mert hiszen a bizottság egésze, vagy az unió egésze ilyen tripla A kategóriába tud pénzt fölvenni, majdnem olyan jó kategória szerint, mint mondjuk egymaguk a németek, ha kimennek a piacra, vagy a hollandok, tehát a legjobbak. És ugye ezen mindig a németek mindig is ágáltak, hogy ha közösen veszünk föl pénzt, akkor nem biztos, hogy annyira veszünk föl, mint a német államkötvény, hanem hát abban ugye benne vannak az olaszoktól kezdve a spanyolokig sok problémás egyed. Ha közösen veszünk föl pénzt, akkor a piac valószínűleg egy valamivel rosszabb feltétellel ad hitelt, mint amikor a holland állam vesz föl, vagy a német pénzt, tehát a legjobb adósok.
Tiszta sor, egyébként mikor került erre sor?
Hát ugye amennyire én olvasom, ha lesz egy politikai kompromisszum, meg jogilag is már jó megerőszakolják ugye az alapszerződést, de mondom, ez biztos sikerülni is fog, mert rendkívüli helyzeteket és egyébeket hoz az alapszerződés. Persze ezt nem tudom, hogy ez mennyire rendkívüli helyzet, nagyon sokan, én magam is ortodoxok, én nagyon ortodox vagyok, én nem engedném eladósodni az uniót, mert ha egyszer engedem, akkor utána mindig engedni fogom, és az uniós költségvetés is úgy fog járni, mint a tagállamiak, hogy egyre jobban eladósodik. Tehát ez eddig egy érthető dolog volt, hogy tagállam az eladósodhat, vehet föl, bár ugye ott is a növekedési és stabilitási paktum alapján azért érdemes ezt visszaszorítani. Erről szól az egész szemeszter folyamat és egyebek, ugye a konvergencia és stabilitási programok, hogy szüntessük meg. De a tagállamoknak ez egy létező gyakorlat volt, az EU egészére nem. Tehát egyrészt kiengedi a szellemet a Pandora szelencéjéből, ami eddig soha nem volt. De nyilván úgy csinálják meg, hogyha most ebbe tényleg a németek és a Merkel is úgy tűnik, hogy beadta a derekát, hogy gondolom, hogy a piacon egy 2-3 éven belül lehívják ezt a teljes összeget. Én úgy tudom, hogy már 24-ig le akarják hívni, és 28-tól 30 év alatt törlesztenék. Tehát nagyjából ez a futam.
Egyébként ebben a szituációban ki vagy mi adósodik majd el? Hiszen az Európai Bizottság veszi fel elméletileg a hitet, pontosabban bocsátja ki a kötvényt. Kire lesz terhelve?
Az unió egészére, ugye az unió most már nemzetközi jogalany, a bizottsága nevében fölveheti a pénzt, de hát kezességet a tagállami költségvetések fognak azért a pénzért vállalni. De nyilvánvalóan ezért ők meg azt fogják mondani a kibocsátáskor a piacon, egyébként nyilván nagy örömmel hitelezőknek, mert az EU bizottságnak, meg az EU-nak eladni hitelt, az a világ egyik legstabilabb dolga, ez ugyanolyan, mint az amerikai államkötvényt venni, hogy biztos, hogy nincs benne a lényeges kockázat. Tehát a tagállami költségvetése fogják megadni, és nyilván 28-tól, amikor elindul a törlesztés, akkor be fogják építeni a költségvetésbe, hiszen jogilag nem tudnak más csinálni törlesztést, ami azt jelenti, hogy akkor a befizetési oldalon nem egy vagy 1,1, még azt se tudjuk, hogy az alap 7 évesben milyen plafonnal állapodnak meg, de ugye nagyjából 1,1-nél tartunk, amennyire látom, akkor az föl fog ugrani 1,8-ra vagy 1,9-ra, azt hiszem 2-ig ugorhatnak föl ezzel a 750 milliárdos csomaggal. Tehát ugye ez valamivel kisebb, mint az 1100-as alap, ha az 1,1% évente, akkor a 750 milliárd az mondjuk a 3/4, tehát 0,7-0,8-ra számolom én matematikailag, hogy meg kell emelni a GNI alapú befizetéseket, tehát olyan közel leszünk a 2%-hoz majd akkor.
Köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a nap vendégét.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.